Ahhoz, hogy megértsük, hogy miért is halt meg Jézus Krisztus, szeretném, hogy ellátogatnánk egy kis zsidó városba, Tel Arad, régészeti helyszín, ásatásokat végeztek. Azért fontos, mert itt egy erődítmény volt, az erődítményt feltárták, ez a déli végeket védelmezte az erődítmény. Az ásatások során egy érdekes helyszínt találtak itt, akkor itt jártunk, ezt le is fényképeztük. Itt a vár falai között ugye láthatjuk a tornyot, az őrtornyot a képen, és ahogy bóklászunk a vár falai között az erődítményben, egyszer csak rábukkanunk egy rendkívül fontos helyszínre. Ez a helyszín nem más, mint egy szentély. Egy olyan szentély, mint a jeruzsálemi templomban is található volt. Két részből áll a szentély, az első rész, mindjárt mutatom itt a lézerrel, az első rész a szentély, és a belső része pedig a szentek szentje. Itt van az első részben az oltár. Azt lehet látni, hogy nagyon fontos volt számukra, az itt lakó emberek számára, az Istennel való kapcsolatban, maga a szentély, az oltár és az áldozat. Miért volt rá szükség? Ez itt az áldozati oltár, ahol különféle áldozatokat mutattak be Istennek, a bűnért, ez pedig a szentek szentje, amit a képen láthatunk a legbelső részben. Ugye ez egy kicsit lázadó szentély is volt, mert elvileg nem lett volna szabad máshol szentélybe járni, mint Jeruzsálemben, de itt az emberek csak építettek egy ilyen szentélyt, azért, mert fontos volt számukra az, hogy ha már messze laknak Jeruzsálemtől, és nem tudnak mindig elmenni Jeruzsálembe, valamit tudjanak kezdeni a bűnnel. Ha vétkeznek az Isten törvényével szemben, és az Istennel szemben. És a bűn kérdése az mindenkor egy rendkívül komoly kihívást intézett az emberiség és az emberek felé. Azért is, mert a bűn, az nem csak azért bűn, mert egy törvényt áthágtam, hanem azért is, mert a bűn következménye tönkreteszi az emberi életet. Egyszer már beszéltünk itt arról, ha a házasságban bűn következik be, akkor mi történik a házassággal? Tönkre megy, vagy krízisbe kerül? Minden bűnnek megvan a következménye. Egyrészt elszakít az Istentől, másrészt elszakít egymástól, tehát valamit kezdeni kell a bűnnel. Mit kezdenek ma az emberek a bűnnel? Jóba vannak vele? Megpróbálunk nem haragudni rá, de ennek a következménye nagyon síralmas, hosszú távon. Van, aki már a negyedik, ötödik, hatodik házasságában él, de abban sem boldog, már tervezi a következőt. Ugye? Vagy mit tesznek az emberek a bűnnel ma? Felemeljük a szőnyeget. Egyáltalán mi ma a bűn? Bűn az, ha valaki lop? Igen, nem? Önök szerint bűn, ha valaki lop? Igen? Ha nagyot, akkor nem. Vettem észre, hogy ma nem bűn az, ha valaki lop. Az a bűn, ha kiderül. Nem? Az a bűn, hogy kiderül, hogy valaki lopott. És az emberek próbálják eltusolni, eltitkolni. Hány ilyen titok van a világon? Mi lenne, hogyha egyszer csak egy számítógépem önállósítaná magát, és lejátszana az életünkbe azokat a szakaszokat, amiket eltitkoltunk, a szőnyeg alatti részeket. Ja, és ez visszahat az emberre is. Az elfojtott bűnök, a feldolgozatlan hibák, azok megterhelik az embert, a kapcsolatainkat, tönkreteszik az intimitást, a családot, az életet. Mit kezdünk a bűnnel? Ez visszahat ránk. A bűn elválaszt Istentől. Azt mondja ugye az ószövetségi prófét, hogy a ti bűneitek választanak el tőlem, és így nem is halljuk az Istennek a hangját. Sok ember keresi az Isten, de nem találja. És nem tudja, hogy a saját bűne választhatja el esetleg az Istentől. És az emberi kapcsolatokban is, a társadalomban most is ezt látjuk, nem? Politikában is, gazdaságban is. Ez a gazdasági válság, ami most kirobbant az Egyesült Államokban, nem tudom, hogy mennyit foglalkoznak vele, miből származik? Olvastam egy publikációt egy szakembertől, mohóság okozta. A mohóság, egyre többet akartak a bankok, és azt mondják, a mohóság következtében, ugye ez a jelzálog hitel lavina elindult, egyre többet akartak a bankok, és a mohóság, az önzés vitte oda őket, hogy az egész világ lehet, hogy elindul a lejtő lefelé, és egy óriási gazdasági válság bontakozhat ki. A bűnnek rendkívül súlyos következménye van. Pontosan ezért az Ószövetségben volt egy megoldás a bűnre. A bűnnel valamit kezdeni kell. Mit kezd a mai társadalom a bűnnel, ha kiderül? Bíróság elé megyünk, kiszabják az ítéletet, és le kell ülni, ki kell fizetni, és jóvá kell tenni a bűnt. Ami, ha jóvá tehető, akkor jó, de hogyha nem, akkor... De ez is problémás, mert rengeteg a törvény, de mi kell ahhoz, hogy az ember a bűn büntetését megúszza. Egy jó ügyvéd, nem? Mindig van kiskapu. Ugye, és jó pénzért megmondják, hogy hol a kiskapu. Tehát ez a rendszer, ez nem működik stabilan. Azonban az Ószövetségben Isten arra tanította a népet, hogy szembesüljenek a bűn következményével. Ugye az első bűn, ami megtörtént az Édenkert elhagyása után, az ki ölte meg Kaint? Ugye, Áron? Úgyhogy Kainnak a testvérgyilkosság, ami az Édenkert elhagyása után bekövetkezett, de ezt lehetne folytatni, ezt a sort. Ugye arra ösztönözte Istent, hogy egy olyan intézményt vezessen be, ami rádöbbenti az embert a bűn súlyára, és arra, hogy szükség van egy megoldásra a bűn terén. Úgyhogy erre volt jó az áldozati rendszer. Amikor valaki bűnt követett el, akkor az oltárhoz kellett fordulnia, elment a templomba, és a templomban az oltárnál fel kellett áldoznia egy állatot. Úgyhogy ha valaki vétkezett, akkor elindult a templom felé, fogta az ő bárányát, az ő állatait, és elindult a templomba, hogy ott egy áldozatot mutasson be az ő bűnét. El kell képzelni, hogy valaki egy bűnt követett el. És akkor kiválasztott az egyik legszebb állatot, és elindult a templom felé ezzel az állattal. És amikor megérkezett a templomba, akkor a következőt kellett tennie, ugye rátette az állat fejére az ő kezét, megvallotta az ő bűnét, áthárította az állatra, és mi történt utána? Meg kellett ölni az állatot. Igen kemény tanítás. Egyrészt drága volt, egy állatnak az elveszítése az akkori korban az jelentős veszteség volt, kettő pedig látta, hogy mit okoz a bűn tulajdonképpen. Ez szemléltető eszköz is volt az ő számukra. Harmadrészt pedig így megtisztult az ember a bűntől, és az állat bűnhődése által átmenetileg engesztelés szerzett az ember bűnére. Nem az ember bűnhődött, hanem az állat bűnhődött az ember bűnéért. De ez legalább tanította az embereket arra, hogy mit is jelent a bűn, és hogy van megoldás a bűnre. Minden bárány áldozat az előre mutatott a végső megoldásra, ami nem más, mint a messiás kereszt halála, Jézus Krisztus, aki magára vállalja az embernek a bűneit, hogy ne az ember szenvedje el a bűn következményét, hanem helyette Jézus Krisztus kész volt meghalni. Úgyhogy őt nem kivégezték, ő nem egy merénylet áldozata lett, nem egy összeesküvés áldozata lett, hanem Krisztus tudatosan felvállalta azt, hogy ő magára vállalja az ember bűnét, és kész meghalni azért, hogy az ember éljen, és ő pedig elhordozza az ember büntetését. Az utolsó életszakasz a Jézusnak, az itt kezdődött, ez a felház, amikor megérkeztek Jeruzsálembe, összegyülekeztek a felházba, a tanítványokkal itt volt egy utolsó vacsora, ami veszekedéssel kezdődött, de mind veszekedtek a tanítványok, tipikus emberi probléma, ki a nagyobb, ugye, akkor kellett mosni egymásnak, vagy az emberek lábát, mert hát szandálban közlekedtek, még Afrikában én láttam, hogy közlekednek az emberek szandálban. Persze akkor más volt a szandál, mint ma. Majd lapára és egy belső gumiszalaggal ráköti a lábára ezt a külső autó külsőt. Kopásálló az biztos, nem? És képzeljék, hogy poros úton 10-20 kilométert ezzel legyalogolnak, 30-40-et is időnként, hogy néz ki a lábuk utána? Az akkori korban úgy étkeztek, hogy az asztalhoz lefeküdtek, így ségen az asztalhoz, tehát az egyiknek a lába közel volt a másiknak a derekához, tehát ott mindenképpen előtérbe került a láb is. Ahhoz, hogy kulturáltan lehessen étkezni, ott tényleg szükséges volt a tisztálkodás. Ez egy rabszolgamunka volt, de annyira piszkos rabszolgamunka volt, hogy még a rabszolgát sem lehetett erre kényszeríteni. Vagy önként elvégezte, vagy pedig motiválni lehetett őt esetleg valahogyan, de kényszeríteni nem lehetett erre a megalázó munkára. Mivel nem volt rabszolga, ezért egy önként jelentkezőt kellett keresni a tanítványok köréből. Ki volt az önként jelentkező? Jézus, aki ekkor kifejezte, hogy mennyire mélyen megalázza magát. Ő a legnagyobb, akiről azt mondtuk az első előadáson, hogy ő lenne az olimpiai bajnok minden tekintetben, publikációk terén, befolyás terén. Ő a legnagyobb, az igazi mester, ő lehajolt és megmosta a tanítványok lábát, majd együtt étkezett velük, ez volt az utolsó vacsora, amit Jézus a tanítványokkal együtt költött el. Ennek a hagyománya kapcsán jött létre az úrvacsora, vagy az ojkarisztia, ami erre emlékezteti tulajdonképpen a keresztény közösséget. Bármilyen keresztény felekezethez elmennek, valamilyen formában ez fennmaradt, és ezt gyakorolják. A formában van különbség, de tulajdonképpen mind erre vezethető vissza. Ezután pedig kiment a tanítványokkal az olajfák hegyére, a Gecsemáné kertjébe, ami itt látható a képen az olajfák hegyén. Itt találjuk még az olajfákat. Egyes olajfáknak a kora az eléri a 2000 évet. Itt a szakemberek szerint az olajfa, amikor elhal, akkor a tövéből új hajtás növekszik ki, és tovább növekszik. Tehát van itt olyan olajfa, ami még feltehetőleg Jézus korában is itt volt már. Tehát Jézus ide érkezett meg a Gecsemáné kertjébe. Itt volt az ő legküzdelmesebb éjszakája, amikor várta az ő elárultatását. Itt érkezik meg hozzá Júdás, aki elárulta őt, ugye egy testvéri csókkal árult el Jézus Krisztust. Itt következik be az ő letartóztatása és a fogságba vetése. Mindez az egész folyamat le volt írva már tulajdonképpen az Ószövetségben évszázadokkal korábban. Zakariás próféta leírja az elárultatását Jézusnak, azt olvassuk Zakariásnál, és mondám nékik, ha jónak tetszik néktek, adjátok meg az én béremet, ha pedig nem, hagyjátok abba. És 30 ezüstpénzt fizettek béremül. Vevém azért a 30 ezüstpénzt, és vetém azt az úrnak házába a fazekas elé. Tehát Zakariás ezt megjövendölte, és ez pontosan be is következett Júdás árulásakor. Mennyit kapott Júdás az árulásért? 30 ezüstpénzt. Csak úgy, mint Zakariás előre jövendölte. Ő pedig, amikor felismerte azt, hogy mi is történik majd Jézussal, hogy valóban kivégzik őt, ő nem menti meg magát, Júdás lehet, hogy azt remélte, hogy majd csodát tesz Jézus, és a trónra kerül, akkor elkeseredett, és meg akarta a folyamatot állítani. Visszavitte a pénzt, és kért, hogy engedjék el Jézust, mivel ez nem következett be. Azt olvassuk, hogy ő pedig eldobván az ezüst pénzeket a templomban, eltávozik, és elmenvén felakasztá magát. Tanácsot ülvén pedig megvásárlák azon a fazekasnak mezejét, idegenek számára való temetőnek. Tehát ahogyan Zakariás előre megmondta, a fazekas mezejét vették meg rajta temetőnek. Tehát a profécia itt is látjuk beteljesedett, az összeg az pontos, annak sorsa, felhasználása és a helyszín is pontosan előre volt jövendölve. Itt tudhatjuk, hogy az Ószövetség profétái Jézusra vonatkozó kijelentéseket mondtak, vagy rögzítettek írásban. Ezután Jézust vitték tovább Kajafás házához. Ez a képen Kajafás háza, ahol az első kihallgatás helyszíne volt. Itt hallgatták meg Jézust, az első vallatás helyszíne volt. Itt volt az, amikor Péter elárulta Jézust. Lehet látni a kakast is az oszlop tetején, itt pedig egy bronz szoborcsoport emlékeztet bennünket arra, hogy milyen nagy hős volt Péter mindaddig, amíg nem volt kockázata annak, hogy felvállalja, hogy ő Jézus tanítványa. Azonban, amikor már mások vették őt körül, nem a tanítványtársai, megtagadta Jézust, mielőtt megszólalt volna a kakas, több ízben is, és így tulajdonképpen elárulta Jézust. Jézust innen tulajdonképpen vitték tovább Pilátushoz, azért, hogy Pilátus az ítéletet jóvá hagyja, ők meghozták az ítéletet, hogy ki kell végezni, de mivel római fennhatóság alatt volt Palesztina, nem végezhették ki Jézust, ezért engedélyt kellett kérni Pilátustól. Pilátus azonnal tudta, hogy a zsidók tulajdonképpen miért akarják megölni Jézust, féltékenységből, irítségből, és tudta azt, hogy Jézus ártatlan. És Pilátus története nagyon jól leírja azt, hogy milyen emberi magatartási formák vannak Istennel, Jézussal szemben, akár még ma is. Nézzük, hogy milyen hibákat követett el Pilátus. Azt látjuk, hogy Pilátus megpróbálta elkerülni a helyes döntést. Ő dönthetett volna úgy, hogy nem engedélyezi a kivégzést az első percekben, Jézus szabaddá teszi, és elküldi a zsidókat. Azonban nem ezt tette. Mit tett Pilátus, hogy elkerülje a döntést? A jogos döntéshozatalt. Átküldte Jézust Heródeshez. Ítéljel Heródes, ne én. Tehát megpróbálta kikerülni a konfliktust. Lavírozott. Úgyhogy átküldte Heródeshez, ahol szintén meghallgatták őt, a régészek feltárták, ez több méter mélyen a föld alatt van. Itt volt egy római kaszárnya, itt állomásoztak a római katonák, úgyhogy ide áthozták Heródeshez Jézust, aki megpróbálta szóra bírni Jézust, azonban Jézus nem is nyilatkozott Heródesnek, megvetéssel tekintett rá. 9 méter mélységből kerültek fel ezek a kövek, ezek az utcakövek, amik most Jeruzsálemet borítják, valóban Jézus korából származtak. Tehát ezek a kövek lehettek azok, amin, teszem fel, akár Jézus is járhatott, amikor ide vitték Heródeshez. Második döntése, rossz döntés az volt Pilátusnak, amikor habozott. Visszahozták Jézust, és bár tudta, hogy mit kellene tennie, mégsem tette azt, hanem próbált időt nyerni. Azért, hogy hát, ha megváltozik majd a tömeg hangulata. A következő pedig az volt, hogy kompromisszumot kötött. Megpróbálta Pilátus kompromisszum árán menteni a saját pozícióját, jó hírét, mi volt ez a kompromisszum. Tudta, hogy bár ártatlan Jézus, azt gondolta, hogy kicsit megfenyítem, de nem gyilkolom meg. Pedig Jézus nem érdemelte meg a korbácsolást sem, mégis megkorbácsoltatta, hát ha megesik rajta a tömeg szíve, és majd azt mondják, hogy ennyi elég volt. Engedtem a tömegnek is, gondolta Pilátus, mégsem gyilkoltam meg Jézust, tömeg is hálás lehet nekem, meg Jézus is hálás lehet nekem. Azt gondolta Pilátus, hogy lehet Istennel ilyen kompromisszumot kötni, azonban ezzel még csak súlyosbította Jézus ítéletét, és a saját sorsát is nehezítette. Ez is meg volt előre jövendőlve, amit Pilátus tett, az már előre volt írva Ésaiás próféta könyvében, azt olvassuk, hogy hátamat odaadám a verőknek, és orcámat a szaggatóknak, képemet nem födöztem be a gyalázás és köbdösés előtt. Félelmetes pontossággal leírja, hogy mit is tettek Jézussal. Aki látta a Passió című filmet, az emlékszik még arra, hogy ez valóban hogyan is következett be Jézus Krisztussal. De tövis koronát tettek rá, majd pedig a következő hibáját követi el Pilátus. Krisztus helyett az állását választotta. Ugye jól tudta, hogy ha ő nem végzi ki Krisztust, akkor fellázadnak ellene a zsidók. És féltette az állását, és ekkor elhatározta, hogy enged tulajdonképpen a tömegnek, és engedi, hogy Jézust kivégezze a tömeg. De azt gondolt, hogy bár rossz döntést hozott, ő mégis megúszhatja az ítéletet, és ő semleges maradhat. Tehát hozta a lavort, és mit tett Pilátus? Mosta a kezét, mintha ő teljesen kívülálló lenne ebben a történetben. Nem félelmetes, nem? Elhitette saját magával, hogy ő teljesen kívülálló ebben a történetben. Hogy ez volt Pilátusnak az egyik veszte. Azt gondolt, hogy elfordulhat az igazságtól úgy, hogy ártatlan maradna. Ma is nagyon sokszor ezeket a hibákat az ember elköveti. Elkerüljük a döntést, halogatjuk a döntést. Ugye, amikor Isten esetleg megszólít egy embert, volt egy rokonom, aki nagyon súlyos beteg lett, és hívott akkor engem, mint lelkészkért, hogy hát imádkozzak érte. Áttétes daganatos volt. Elmentem, imádkoztam érte, és azt tűnt, hogy megműtötték. Az orvosok azt mondták, hogy mondja meg a rokonainak, hogy karácsonyi ajándékot neki már ne vegyenek. És akkor megműtötték, csodák csodájára talpra állt, megerősödött, elmúlt a daganatos betegség. Sikeres volt minden kezelés. Orvosi kongresszusokra hívták meg mutatni, hogy ez ő az, aki túlélte azt, amiben mindenki más meghalt. Egy alkalommal beszélgettem a családdal, és kérdezem tőlük, hogy na, és hogy állnak így az Istennel kapcsolatosan. És akkor azt mondja az egyik családtag, a testvér, hogy még semmilyen bizonyítékot nem látunk arra nézve, hogy lenne egy Isten a világon. Kicsit megdöbbentem, mert kockázatos ilyet mondani. 2 héttel később jött az újabb diagnózis. Áttétes agydaganat. 3 daganat volt az agyán, egyet még műtenek, 2 talán, 3 már nem műtenek. Úgyhogy ismét lemondtak róla, mi volt a család lépése, csörög a telefon, gyere ismét imádkozni. Bementem az amerikai úti sebészetre, akkor már ott volt, azt mondták neki, hogy egyet megműtenek, 2 sugárkezelnek, és meglátjuk, hogy mi történik. Bementem hozzá imádkozni, akkor ismét imádkoztam vele az utolsó este, műtét előtt, és érdekes volt, én a családtól hallottam vissza a visszhangot, azt mondták a családtagok, hogy másnap bevitték a műtőbe, de reggel már azt mondta a műtét előtt a hozzátartozónak, hogy biztos abban, hogy meg fog gyógyulni. Kérdezik, hogy hát miért gondolod te ezt? Tegnap este, amikor imádkoztunk, azt mondja, valami történt velem. És kérdezik, hogy micsoda? Azt mondja, hogy imádkoztunk, és azt éreztem, mintha Isten Isten azt mondta volna nekem, hogy meg fogok gyógyulni. Meg volt a műtét, elkezdték a sugárkezelést, valóban meggyógyult. Ez ezelőtt körülbelül 8-9 évvel volt, mai napig él. Egy picit a járásán lehet látni azt, hogy van valami visszamaradás az agyműtétből, hogy egy olyan agyközpontot érintettek, ami a járását befolyásolja, de most már nem mondja azt, hogy nincs rá bizonyíték, hogy lenne Isten a Földön. Úgyhogy néha úgy elgondolkozok rajta, hogy milyen sokáig halogatja az ember, hogy szembenézzen a Jóistennel, egészen az utolsó pillanatig halogathatja, de fontos azt látni, hogy amikor Isten megszólít valakit, amikor valaki találkozik Jézussal, mint Pilátus, akkor érdemes rajta elgondolkozni. Ezek létfontosságú kérdések minden ember számára. Kompromisszummal nem lehet talpon maradni, bármilyen élethelyzetben vagyunk, különösen amikor az Isten igazságáról van szó. Úgyhogy fontos azt látni, hogy Pilátus története az bármikor megismétlődhet, de Pilátus történetét nem tudom, hogy ismerik-e, hogyan folytatódott. Bár mindent megtett azért, hogy megmentse az állását, megmentse a trónját, mégis önök szerint megtartotta, vagy elveszítette? Elveszítette, kegyvesztett lett, és öngyilkosságot követett el. Tehát Pilátusnak egy borzalmas sorsa volt utána, soha többé nem volt nyugta, de a felesége megpróbált őt figyelmeztetni a kivégzés folyamatában, hogy egy álmot láttam, ne ásd bele magad ennek az embernek a dolgába. Nem hallgatott arra se, hányszor megszólította Isten ezt az ember Pilátust Jézuson keresztül, a feleségén keresztül, mégis ment tovább érdekes módon a rossz úton. Miért? Néha, hogy megdöbbenek, hogy milyen óriási nyomása van a tömegnek, nem? Amikor a környezetünkben elvárnak valamit, hogy tegyünk. Tinédzserek miért szoknak rá dohányzásra? Nem azért, mert jó, mert mind rosszul van, amikor elkezd dohányozni. Hanem azért, mert a barátok azt várják el, hogy dohányozzanak. A barátok nyomása. Hogy milyen sok mindent megteszünk akkor, amikor olyan környezetbe kerülünk, ami rosszra késztet bennünket. Ez volt Pilátus veszte is. Sajnos úgy, hogy engedte Jézust, hogy a vesztőhelyre tömegek indulnak el ma is a Via Dolorózán, azon az útvonalon, ahol Jézus is ment a Golgota hegyére, és ugye vitte a keresztet, nagyon sokan ezt megpróbálják átélni, felidézik ezt, majd amikor nem tudta vinni tovább a keresztet, akkor egy másik ember vállára helyezték ezt. Amikor keresztre szegezték, akkor pedig jól tudjuk, hogy ismét egy jövendőlés teljesedett be, a zsoltárok előre jelezte azt, hogy mi fog történni Jézussal, azt látjuk, hogy átjukasztották kezeimet és lábaimat, ezt írta a zsoltáros, bekövetkezett? Pontosan, tehát nagyon sok részlet van, ami előre jelezte azt, hogy mi fog történni Jézussal. Annyira pontosan le volt írva Jézus élete, hogy nem lehet fel nem ismerni benne a megígért messiást. Megosztoznak ruháimon és köntösömre sorsot vetnek, ezt is leírta a zsoltáros, mi lett Jézus ruháival? Emlékeznek rá, hogy mi volt, mi történt vele? Többnyire széthasogatták az áldozatok ruháit, azonban Jézus ruháját nem hasították szét, hanem sorsot vetettek rá, úgy, mint a zsoltáros azt megmondta, és nem lett szétszakítva egyetlen ruhadarabja sem. Itt egy sorsvetés köve, amit megtaláltak. A rómaiak ilyen kövön vetették a sorsot, ezen játékot is űztek, sorsot is vetettek. Ez Jézus korából származik, akár az a kő is lehetett, ahol sorsot vetettek Jézus ruhájára. Ez a Golgota helye, ahol az egyik hagyomány szerint, két hagyomány van most Jeruzsálemben, mind a két hagyomány más-más helyszínt nevez meg Jézus keresztrefeszítésének a helyszíneként. Ez a Golgota helye, vagy másképp koponya helye, sokan ragaszkodnak ez, mert ahogy látják, egy picit hasonlít a koponyára, nem? Ez a helyszín olyan, mintha itt egy koponya ábrázolódnak, itt a szemüreg, itt az orrüreg, itt a szájüreg. Ez a koponya helye sokak szerint, mások szerint pedig ugye egy másik helyszínen van, ahol most egy hatalmas templom van, egy emlékhely, ami már nem a múltat idézi fel, hanem a mai szertartásokat eleveníti meg. Amikor Krisztus meghalt, akkor azt mondhatnánk, hogy teljes kudarcba fulladt az, amit elkezdett. Ezen a ponton, amikor megállunk a keresztnél, ki az, aki fogadni mert volna arra, hogy valamikor a kereszténység még sikeres vallás lesz? Mennyi esélyt látunk ezen a ponton arra, hogy kereszténység befolyásos vallás lesz. Ki az, aki azt mondja, hogy ez biztos, hát lehetett volna látni Jézus halálában, hogy ez sikeres lesz. Aligha. A követői szétfutottak, féltek, azt olvassuk, hogy magukra zárták az ajtót Jeruzsálemben, nem engedtek be senkit sem, rettegtek az üldözőktől, maga Jézus meghalt a kereszten, tehát halála teljes kudarc volt. Úgy tűnik, hogy igen. Ha nem folytatódik a történet, akkor úgy tűnik, hogy teljes kudarc Jézus halála. Az, hogy ma a kereszténység a világ legnagyobb vallása, az jelzi azt, hogy valami megfordította ezt a folyamatot. Valaminek történnie kellett. Egyébként a tanítványok soha nem nyitották volna ki az ajtót. Péter, aki gyáva volt és megtagadta Jézust, sohasem állt volna ki, hogy prédikáljon Jézusról. Tehát valaminek történni kellett. Hát mi történt? Önök szerint mi történt? Minek kellett történni? Nagy dolognak vagy kis dolognak? Nagyon nagy dolognak, nem? Nagyon nagy dolognak. Sokan kételkednek, hogy itt nagy dolog történt. Azonban ha jóban észre belegondolunk, az egyetlen megoldás arra, hogy a kereszténység valóban ilyen erős mozgalommá nőtt, az az, hogy valami nagy dolog történt. Egyébként nem sok esélyt látunk arra nézve, hogy a kereszténység valaha is talpra álljon ebből a mélypontból. Mi is az a nagy dolog? A sír a protestáns hagyomány szerint ez a kertsír. Ugye így nézhetett ki Jézus sírja. A kertsírra betekintünk, látjuk a félig kész sírboltot. Egy ilyen sírboltba helyezték el Jézust. Pénteken, szombaton nyugodott, a hét első napján pedig, ugye vasárnap, reggel, amikor mentek ki az asszonyok a sírhoz, akkor mit találtak ott? Üres sírt. Tehát valami történt. A proféciák, a jövendőlések előrejelezték nem csak azt, hogy hogy fog meghalni, nem csak azt, hogy mi történik a ruhájával, mi történik a kezével, hogy mikor fog meghalni, hanem azt is, hogy mi történik utána. Hogy ő valóban fel fog támadni. Maga Jézus is ezt előrejelezte. Azt mondta, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Ezt mondta Jézus Krisztus. És vasárnap reggel bebizonyította, hogy ez valóban igaz, amit mondott. A Biblia előrejelezte, és valóban bekövetkezett az, amit Jézus is mondott. Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. Ez a második fele a mondatnak, ez nagyon fontos nekünk, nem? Az első is, mert az igazolja, hogy van feltámadás, és ha valóban van halottak feltámadása, lehet valami ennél érdekesebb, vonzóbb, fontosabb, reménykeltőbb. Aligha bármilyen gyógyszer, bármit szerünk, tudjuk, hogy előbb-utóbb az élet 100-105-110 év, maximum annyit élnek az emberek, de utána véget ér. Tehát egy új perspektívát ad az emberi életnek az, amit a sírnál történt. Vasárnap reggel mentek a sírhoz, és azt látták, hogy üres a sír. Ellopták Jézust? Több elmélet van. Valakik azt mondják, ellopták Jézust. Mások azt mondják, feltámadott. Mások azt mondják, meg sem halt Jézus. Tulajdonképpen. Most mi az igazság Jézussal kapcsolatosan? Ennek utána járunk, akkor érdemes a következő érveket ugye, megfigyelni, és azokon elgondolkozni. Bizonyítható-e Jézus Krisztus feltámadása? Direkt módon nem. Mert ahhoz, hogy ezt bizonyítani tudjuk, itt fel kellene Jézust támasztani. Mivel ezt nem tudjuk megtenni, csak el tudunk gondolkodni azon, hogy mi az, ami arra utalhat, hogy Jézus feltámadása valóban meg kellett, hogy történjen. Azt olvassuk, hogy nem volt ott a sírban. Üres volt a sír. Tehát Jézus mindenképpen elhagyta a sírboltot. Ebben megegyezhetünk. Ezt még a szkeptikusok is elfogadják. Jézus teste nem volt a sírban. A kérdés csak az, hogy miért nem volt a sírban. Ha nézzük ezt a verziót, hogy nem halt volna meg a kereszten, akkor át kell gondolnunk, hogy abban a korban mi is történt volna akkor, hogyha ő nem hal meg a kereszten. Az akkori korban, ha egy római katonára rábíztak egy kivégzést, és ezt nem hajtotta végre, akkor mi volt a következménye? Neki kellett meghalni a kivégzendő személy helyett. A római katona biztos, hogy kétség nélkül megölte azt, aki rá volt bízva. Ezt olvassuk a keresztrefeszítés történetében is. Amikor Jézus meghalt, mit tett a római katona? Még egyszer a dárdával oldalba szúrta úgy, halottnak már úgyis mindegy, de hogyha él, akkor halljon meg. Tehát mindenképpen biztosra ment Jézus, tehát nem maradhatott életben, nagyon súlyos következmény lett volna ennek, akkor, hogyha életben marad. Ellopták a tanítványok? Egyesek azt mondják, hogy lehet, hogy ellopták a tanítványok Jézus testét. Ez még problémásabb. Ha a tanítványok ellopták Jézus testét, és eldugták, netán eltemették, mitől kaptak erőre, és mitől lettek olyan bátrak utána? Mert hogyha nem támad fel Jézus, akkor hogyan merték a feltámadást prédikálni? Hisz előtte gyávák voltak, és elfutottak. Egy halott messiás alig ha motivál. Nagyon sokan meghaltak már különféle ideológiákért. De mindenki azért halt meg egy ideológiáért, mert azt hitte, hogy az igaz. Ismernek olyat, aki tudta, hogy az úgy sem igaz, amiben hisz, de azért meghalt érte. Ismernek olyat? Aligha. Kommunisták is hittek abban, amiért meghalt. Mindenki hitt abban, amiért meghalt. A tanítványok is hittek abban. És ennek a hitnek volt egy alapja, méghozzá az, hogy Jézus valóban feltámadott. Egyesek azt mondják, hogy lehet, hogy üres volt a sír azért, mert ellopták a hatóságok. Ha önök lennék a hatóság abban a korban, mit csináltak volna, hogyha önök ellopták volna Jézus testét? Péter, János kiállnak a piacra, a templomba is prédikálnak. Mit tettek volna? Pár nappal később megmutattuk volna az igazságot, ugye? És egy hatalmas botrányba fulladt volna a kereszténység. Megtették ezt a farizeusok? Nem. Síri csendben voltak, meg sem szólaltak. Tiltották a prédikálást, mert féltek Jézus nevétől, a katonákat lefizették, azt olvassuk, csak nehogy elmondják másoknak, hogy Jézus feltámadt, de nem hozták elő Jézus testét. Tehát kizárhatjuk ezt a három lehetséges verziót, meghalt a kereszten, nem lopták el a tanítványok, és nem lopták el a hatóságok sem, tehát a farizeusok sem. Jézus megjelent a tanítványoknak, szemtanúk látták őt. Pál apostol beszámol arról, hogy több mint 500-an látták, és többek között egy orvos is, aki be is számol erről. Ugye Lukács, ő dr. Lukács volt, egy orvos, ő is beszámol Jézus feltámadásáról. Egyik legerősebb érv Jézus feltámadása mellett az a kereszténységben bekövetkezett hatalmas változás. Az, hogy a gyáva tanítványok egyszer csak erőre kaptak. Elindultak és prédikálták Jézust az egész világon. Tamás elment Indiába, de Pál apostol az akkori ismert világot, Ázsiát behajózta, beutazta, mindenütt a feltámadottat prédikálta. A 11 tanítványból, akik életben maradtak, 10 mártír halált halt, azért, mert Krisztusról prédikált a feltámadásról. Nem féltek a haláltól sem, hát miért nem féltek a haláltól? Mert valaki azt mondta nekik, én vagyok a feltámadás, és az élet. Ha valaki bennem hisz, ha meghal, is él. És mivel látták a tanítványok ennek a bizonyságát, ezért nem féltek a haláltól. Hagyomány szerint, amikor Pétert keresztre szegezték, akkor volt egy kérése. Ez a kérés nem az volt, hogy ne szegezzék keresztre. Emlékeznek arra, hogy mit kért Péter? Nem vagyok méltó arra, hogy úgy halljak meg, mint a mester, szegezzenek engem fejjel lefelé a keresztre. Nem azt kérte, hogy ne halljon meg, hanem azt kérte, hogy máshogy halljon meg, nehezebben, mert nem méltó úgy meghalni, mint a mester. Azt is tudjuk, hogy Pál apostol, amikor szembenézett a halállal, akkor mit mondott a halálról? Szóval nékem az élet Krisztus, a meghalás nyereség. Hát miért mondta ezt? Mert tudta azt, ahogy beszél is róla, hogy amikor meghalt, az olyan, mint egy alvás, és a következő pillanat pedig a feltámadás, amiről Pál apostol nagyon sokat beszél. Mert Krisztus is feltámadott. És tulajdonképpen a feltámadás központi tanítása és a legfontosabb eseménye a bibliai történelemnek és a világ történelemnek is. Ma is nagyon sokan megtapasztalják azt, hogy Jézus valóban feltámadott. Van önök között ön, aki szokott Jézussal beszélgetni? Ezt úgy mondják, keresztények egy kicsit elvonta, hogy imádkozni, de azért ez sokkal tartalmasabb beszélgetni Jézussal. Ahogy a nő mondja, bátorít bennünket, hogy imádkozzunk, ugye ahogyan beszéltünk is róla, mi atyánk, Isten megszólítani, ugyanúgy Jézust is meg lehet szólítani. Szoktak önök beszélgetni Jézussal? Ha szoktak, akkor biztos, hogy fel kellett, hogy támadjon, nem? Tehát mindenképpen azt látjuk, hogy a mai tények arra utalnak, hogy Jézus fel kellett, hogy támadjon. És van még egy nagyon fontos dolog az életben. Erre akkor döbbentem rá, amikor az elmúlt évben meghívást kaptam egy finn konferenciára, hogy ott előadást tartsak. És amikor utolsó este ugye lefektettem a fiamat, van nálunk egy hagyomány, akkor mindig oda megyek hozzá, oda bújok mellé, és akkor beszélgetünk, akkor mindent elmondhat. Valami rosszat tette, aznap elmondja, nem kap ki, szidást sem kap, hát buta lenne az az apa, aki elalvás előtt fenyíti a gyerekét, ugye? Úgyhogy nagyon jó beszélgetéseink szoktak lenni, egy nap sem hagyja ki. 9 éves, de még mindig oda megyek. Oda ülök az ágya szélére, vagy oda fekszek mellé, és akkor beszélgetünk. Utolsó este, amikor mielőtt mentem ki Finnországba, oda hív a fiam, és azt mondja, hogy apa, gyere, beszélgessünk. És hogy oda fekszek mellé, elkezdünk beszélgetni, azt mondja, hogy apa, hát minek mész te Finnországba? Hát mondom, fiam, előadást tartok bizonyos témakörökben, amelyek úgy tűnik, hogy fontosak a finneknek. Azt mondja, nincsenek ott előadók, meg lelkészek, meg tanárok. De mondom, fiam, vannak. Ezt akkor miért nem tartsák meg ők azt? Hát mondom, biztos azért, mert úgy gondolják, hogy én valamit tudok, ami nekik fontos. És azt gondoltam, hogy ez vicc az ő számára, egy kicsit poénkodik, hogy ránézek, látom, hogy könnyes a szeme, csak elkezd sírni. És mondom, fiam, hát mi van? Mi a baj? És azt mondja erre a fiam, hogy apa, ha lezuhan a repülőgép, ki lesz az én apukám? És ott nagyon megdöbbentem. Ha lezuhan a repülőgép, hogyan megy tovább az élet? Ha lezuhan a repülőgép, akkor vége mindennek? Ha lezuhan a repülőgép, ki lesz az én édesapám? És akkor rádöbbentem arra, hogy ezt a kérdést nem is lehet olyan egyszerűen megválaszolni, ugye? Mondhatom azt, hogy áfiam, már sokszor repültem, mindig hazajöttem, nem? De vannak repülőgép szerencsétlenségek? Vannak. És én ezt mondom, egy életen át a fiam lázad, mert én nem mondtam igazat. Mondhatom azt is, hogy de tudod, fiam, jó Isten majd vigyáz rám. És hogyha mégis lezuhan a repülőgép, van esélye, hogy lezuhanjon? Igen. Akkor mit mond? Isten elfelejtett rám vigyázni, és lázad az Isten ellen. Mit mondok a fiamnak? Ott este az ágynál rádöbbentem, hogy mennyire igaza van Pál apostolnak, amikor azt mondja, hogy ha nincs halottak feltámadása, akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Nem ér semmit sem a mi hitünk. Ez a kulcsa az egész keresztény hitnek. Ha nincs halottak feltámadása, akkor nincs tovább. Akkor nem sokat ér a kereszténység sem. És akkor azt mondtam a fiamnak, hogy tudod, fiam, olyan jó az, hogy nekünk olyan szerető Istenünk van, hogy én most elmegyek, egészen biztos, hogy mi ismét találkozni fogunk. A kérdés csak az, hogy mikor és hol. De egészen biztos, hogy találkozni fogunk. Lehet, hogy egy hét múlva, lehet, hogy később. De ne felejtsd el, én ott leszek és várok rád. És én találkozni akarok veled. Semmi más nem ad alapot ennek. Csak a keresztény hit abban, hogy Jézus valóban feltámadott. Reménység nélkül nincs élet. Ha nincs reménységünk, akkor feladjuk az életet. Amikor az orvoshoz megyünk, akkor miért megyünk az orvoshoz? Reméljük, hogy meggyógyít, nem? Ha dolgozni megyünk, akkor miért dolgozunk? Reméljük, hogy kapunk fizetést. Nem így van? Amikor már tudjuk, hogy nem kapunk fizetést, megyünk még a munkahelyre? Mennének a munkahelyre? Nem akkor, vagy ha igen, akkor mondok egy címet, ahol elég sok munka van a háztáiban. Ugye? Nem megyünk. És sok öngyilkos, aki eldobja az életet, azért dobja el, mert nincs reménysége. És pont ezen a ponton Isten jobbat ígér. Azt mondja Pál apostol Istenről, hogy a reménységnek Istene, pedig töltsön be benneteket békességgel a hívésben, hogy bővölködjetek a reménységben. Tehát Isten a reménységnek az Istene. És a reménységnek a legfontosabb, leglényegesebb része az nem más, mint az, hogy Jézus Krisztus élt, meghalt, és nem pont van utána, hanem vesző. És megy tovább a történet, és feltámadott. És azt mondta, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Ha valaki hisz én bennem, ha meghal, és él. Önöknek szükségük van ilyen reménységre? Szívesen igényelnének ilyen reménységet? Kell ilyen reménység ma? Reménységre szükségünk van mindig, ha beülünk az autóba, ki tudja, hogy kiszállunk-e? Éppen beszélgettünk a héten, kedves vendégekkel, hogy bármikor, amikor azt gondoljuk, hogy biztonságban vagyunk, de csak történik valami. Monori erdő, ismerős a helyet? Monori erdő. Hányszor jártam arra? Monori, amikor megyek Szolnokra, néha vonattal. Monori erdő, Intercity. Én is szeretek Intercity-vel utazni. És szeretem a hátsó vagont. Tudják, hogy miért? Mert ott mindig van hely. Mert az icén ugye helyjegyet kell venni. De hogyha nem kell helyegy, akkor én mindig a hátsó vagonokat keresem. És mi történt most? Négy ember nem szállt ki a vonatból. Beszállt a kényelmes vonatba, de nem szállt. Bármikor bekövetkezhet valami. Mikor kell a reménységet kérni? Most. Nem holnap. Nem holnap után, akkor már lehet, túl késő. Most. És ha ez igaz, amiről beszél a Biblia, ha ez igaz, hogy Jézus valóban feltámadott, nincs értékesebb dolog annál. Amikor elbúcsúztam nagyapámtól, egyetemre jártam Németországban, és láttam egyszer gyengült, és egyszer hazajöttem, beszélgettünk, és tudtam, hogy ez utolsó alkalom. Ő is tudta. És mert elindultam volna, akkor még bementem az ő szobájába, beszélgettünk, és akkor emlékszem a pillanatokra, a szavakra, amiket mondott, a Biblia szövegre is, amit nekem adott. De amikor elköszöntünk, milyen jó érzés volt azt mondani, hogy viszontlátásra a mennyben. Hogy ki tudja hol. De biztos, hogy még találkozunk. Egészen más az élet, ha van az embernek reménysége. Én ezt kívánom önöknek, hogy ezt a reménységet sose adják fel. Azt mondja a Biblia János 3.16-ban, mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát odaadta. Tehát nem merénylet áldozata lett, hanem odaadta. Miért? Azért, hogyha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A hitnek óriási tétje van. A hit nem csak egy filozófia, hogy most elhiszem, hogy Isten teremtette a világot, és nem az evolúcióban hiszek. A hit az nem csak egy ilyen kérdés. Sokkal több annál. A hit az egész életet magában foglalja, az egész világot. Megnézzük azt, hogyha hiszek, nem csak azt jelenti, hogy most én Istenbe hiszek, és most a vallásosok táborához tartozom, hanem azt jelenti, hogy van egy életem, van egy reménységem. Van talaj a lábam alatt. Van jövőképem, van életcélom, amit nem lehet elvenni tőlem, bárhova is kerülök. Ezt a hitet kívánom önöknek, és azt, hogy ezt tapasztalják meg. Legyen ez valóságos az önök számára. Ne csak egy gondolat, ne csak egy játék az ideológiákkal, a filozófiákkal, hanem valóságos, mint ahogyan Péter, János, Máté, Lukács, Pál és a többiek azt megtapasztalták. Még a kereszten is lehetett mosolyogni, ahogy azt látjuk. Még a kereszten is azt lehetett látni rajtuk. Van valamiük, ami sokkal értékesebb minden másnál. Én szeretném megköszönni az Istennek, hogy ilyen igazi reménységet ad nekünk. Úgyhogy az a kérésem, hogy hajtsuk meg a fejünket egy rövid imádságra. Istenünk, mi is itt állunk, és keresünk téged. Látjuk, hogy Jézus nem azért halt meg, mert túl gyenge volt ahhoz, hogy életben maradjon, hanem azért, mert önmagát adta, hogy mi is éljünk és élhessünk. Köszönjük azt, hogy ő figyel ránk, köszönjük, hogy gondot visel rólunk, köszönjük, hogy kész eltörölni, magára vállalni a mi bűneinket, és kész felkínálni számunkra az örök életet. Néha azonban nehéz benne hinni. Ahogy a hétköznapok peregnek, időnként talán orvoshoz megyünk, kérdezzük, hogy is működik mindez. Ma este azt kérjük, tedd valóssá önmagad a mi számunkra, mi is megtapasztaljunk téged, megismerjünk téged, és valóban hinni tudjunk benned. Amen. Következő témakörünk, ami holnap este lesz, 18 órakor, Damaszkusz, egy bestseller, optimista író születése. Ki is volt az? Pál apostol. Ellátogatunk Damaszkuszba, és megnézzük, hogy ez az ember, aki rengeteget szenvedett. Nem, de szeretnek önök optimisták lenni? Nem. Vonzódnak az optimista emberekhez? Pál apostol a legoptimistább ember, aki valaha élt a Földön. Legtöbbet szenvedett ember, akit megköveztek, megkorbácsoltak, megvertek, éheztettek, kidobtak, mindenben volt része, amiben nekünk nem. Mégis felállt, és azt mondja, örüljetek, ismét mondom, örüljetek, és egyszerűen prédikálta, élte, sugározta az optimizmust, az életvidámságot. Ha valamire ma Magyarországon szükség van, akkor erre igen. Következő alkalommal arról beszélek, mi volt az ő titka az optimizmusban. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, további szép estét kívánok mindenkinek!